Ugye múlt héten Húsz Jánosról volt egy óránk, amit együtt töltöttünk, és a huszitáknak a mozgalmáról. Talán első kérdésem lenne akkor, hogy egy picit visszakapcsolódjunk, hogy milyen történelmi szituáció, az egyház állapota milyen szituációban volt azokban az időszakokban. Kettő válságról beszéltünk. A pápaság, tehát a római katolikus egyházban két válság is volt ebben az időben. Az egyik volt a avignoni fogság, ugye? Tehát amikor 70 évig Avignonban székeltek a pápák, aztán utána pedig, és ez már 20 kor, ez a 20 megelőző kor volt, és 20 János korában pedig a nyugati egyház szakadásnak a egyház válságáról beszéltünk, kettő pápa, illetve 20 János korában ott volt még a 23. János is, aki szintén mint ellenpápa volt, így van, az első, tehát ellenpápaként volt három pápa, és ha emlékszünk, ugye volt egy zsinat a Bódeni tónál, Konstanci zsinat, így van, ahonnan ő elmenekült, egyik ellenpápa sem jött, hanem egy magyar királyunk, Zsigmond, luxemburgi Zsigmond, tehát ő volt az, aki kezdeményezte, hogy most már erre pontot kell rakni erre a válságra, és 5. Márton néven választottak egy pápát, és így lényegében ez a pápa ellenpápa dolog itt megszűnt. Beszélünk az 1400-as évekről, és ha tovább megyünk a történelemben, hát láthatjuk, hogy Luther Márton, hát 1483, tehát a századnak a végén megszületik, tehát ez a Somó válság után, de az egyház azért nem lábal ki így a válságból, tehát a hatalmi törekvések, amik ott vannak benne, sajnos a vezetőkben, ezek benne is maradnak. És majd látjuk, hogy ez ismét arra kényszeríti nem csak Luthert, hanem az ő társait is, sőt, majd szeretnék beszélni, hogy milyen hatások érték őt, amik elindították őt abba az irányba, hogy egyfajta reformot indítson el ő is. Tehát ezek mind hozzájárultak, ezek a történelmi tények. Mi volt talán még a huszitákhoz, mi volt az, aki mondjuk Húsz Jánosra, ki volt az, aki Húsz Jánosra nagy hatással bírt? Wycliffe, tehát Angliában, így van, Wycliffe. Mi volt akár Wycliffe-nek, akár Húsz Jánosnál az, amit magasra emeltek, az ő zászlajukra kitűztek? Vissza a Bibliához, nagyon jó. Az anyanyelv, ugye? Tehát egyrészt az angol Biblia fordítás Wycliffe részéről, másrészt Húsz János is cseh nyelvre ugye lefordította a Bibliát, sőt beszéltünk róla, hogy az legelső magyar nyelvű teljes Biblia milyen, vagy hát kiktől készült el, a husziták készítették. Igaz, ez nem maradt úgy fönn, mint a Károli Biblia, de a huszita Biblia az első teljes magyar nyelvű. Ugye előtte létezett már a Szilveszter János új szövetség fordítása Sárváron, nem is olyan messze itt tőlünk, ugye nádasdiak jó voltából. Tehát látjuk azt, hogy tehát a nemzeti nyelven való bibliafordítás, és a nemzeti nyelv, ha már itt tartunk, nem csak a biblia lefordítása, hanem a prédikációk is, tehát hogy a templomban is az igen magyarázat mindenki számára közérthetővé váljon, tehát a nemzeti nyelven való prédikálás, és aztán mit lehet még kiemelni? A világi hatalom visszaszorítása, illetve az olyan szokások, egyházi hagyományok, amik nem állnak meg a biblia mérlegén, ugye azoknak az elhagyása, mellőzése, tehát ez volt az, amit hát akár Wycliffe, akár Húsz, de lehetne mondani, Waldensekről is beszéltünk, tehát ugye ők is bibliafordítás, és a Bibliához való visszakanyarodásnál ugyanezt látjuk, és Luthernél is ezeket fogjuk látni, hogy mindenki a Bibliához fog visszatérni. Na hát akkor nézzük is meg, hát Mansfeldben járunk, ugye itt született Luther, egy bányász édesapa, bányász volt az édesapja, 9 gyermekük volt, Luther volt a 8., tehát azért nem egy olyan nagyon módos család, bár azért hozzá kell tenni, hogy később az édesapja városi tanácsba is bekerült, tehát azért nem voltak a legszegényebbek, egy ilyen középosztálybeliek voltak, és itt végezte az iskoláját is, az alap elemi iskolákat, majd pedig Magdeburgba került a dómiskolában, és itt találkozott egyfajta reform irányzattal, ez a Devotio Moderna, ez egy reform irányzat volt a katolikus egyházon belül ebben az időben. Az alapelveket Kempis Tamás fogalmazta meg, nem tudom, hogy ez ő neve mond-e valamit számunkra, szerintem biztos, hogy hallottunk már róla. És hát ez volt az, amit ők kitűztek az zászlajukra, szemben ugye az egyháznak a hatalmi törekvései, a világiasság, meg stb., ami ebben az időben még nagyon is ott volt. Egyrészt, hogy a vallás az ne csak egy ilyen külsőségekben megnyilvánuló valami legyen, hanem egy belső átéléssel történjen meg, Krisztus legyen a központban, ne a szentek, ne a szentek és a mindenféle olyan emberek álljanak a központban, akár a lehet mondani a pápát is, hanem Krisztus legyen ott. A Szentírás szeretete, kétkezi munka. Miért fontos ezt kihangsúlyozni, a kétkezi munkát? Ugye a legtöbb szerzetes rend ebben az időben mivel foglalkozott? Nem mindegyik, de a legtöbb szerzetes rend nem imádkozással foglalkoztak, koldulással. Nagyon sok helyen koldulással foglalkoztak. Hát ugye, hogy minél több pénzt a Rómába, Szent Péter Bazilika építésére menjen, áramoljon a pénz, majd a búcsúcéduláknál is láthatjuk, hogy lényegében azok a pénzek is, hát így Vatikán fele vándorol minden pénz, és hát ők pedig azt mondják, hogy ez nem egy életcél, ez teljesen olyan idegen a Szentírás szellemébe, hogy ilyenre nevelni a gyerekeinket, hogy ők kolduljanak, hogy ne dolgozzanak, ne csináljanak semmit. Ez nem a Biblia szerinti, ugye Pál apostol is beszél arról, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék, tehát a Biblia is a munkát támogatja, tehát kétkezi munkát, az ifjúság nevelése, tehát tanítás, írni, olvasni, a nevelés, tanítás, a rendszeres ima élet, szegénység ugyanakkor, tehát egy egyszerűség, egy aszkétizmus, és az erényeknek nem csak az ünnepeken vagy bizonyos alkalmakon való gyakorlása, hanem a mindennapi életben is éljük meg a hitünket magyarul. Na hát ez volt az, amit Kempis Tamás aztán egy rendszerbe is fogalmazott meg. A Krisztus követése magyarul ez a címe Kempis művének, és amikor itt Magdeburgban, tehát Luther Márton ebben a dómiskolába járt, tehát ezekkel a tanokkal, ezekkel a reform tanokkal találkozik. Tudjuk azt, hogy aztán Türingiába kerül, az Erfurti Egyetemre, bölcsésztudományi karon magister artium címet nyerte el, tehát ez magyarul bölcsész tanár lett. Aztán ugye egy nagy lépés volt számára, ő nem akart tehát a papi pályával vagy szerzetesi pályával foglalkozni, a szülei jogi pályát, tehát az édesapja jogi pályára akarta küldeni. Hát mik voltak a legjobban megbecsült szakmák és foglalkozások ebbe az időbe? Hát meg nem csak abba az időbe, lehet, hogyha visszamennénk 100 évet akkor is. Hát a ügyvéd, vagy jegyző, vagy minek lehetne mondani, tehát aki joggal foglalkozott, meg hát a pap is, az orvos is, tehát ezek voltak a, úgymond a legkiemelkedő szakmák. Hát ő nem akart, tehát nem akarták a szülei, ő se akarta, de 1505 nyarán, ahogy önéletrajzi zában leírja, történt vele valami, amikor hazafele ment, vihar lepte meg, és fölkiáltott halálfélelmében, Szent Anna segíts, ha élni hagy, szerzetes leszek. Ugye amikor ezt otthon elmesélte, hogy hát ez júniusban volt, és júliusban 17-én, tehát nem telik el egy hónap, beváltja az ígéretét, mert életben marad. Hát az édesapja nagy tiltakozása ellenére, de ez megtörténik. És hát ugye az Ágoston rendi szerzetesek közé lép be. Johann von Staupitz lesz az ő gyóntató atya, és ő az, aki aztán Wittenbergbe küldi el tanulni, hittudományi tanulmányokat folytat, és ott lesz a Bibliának a professzora, ógörög, héber, és mindenféle, tehát a Bibliának a legnagyobb ismerője lesz, és nem csak ezeket tanulja, hanem aztán tanítja is ott Wittenbergbe, tehát professzor lesz mindenből. Hogy egy kicsit lássuk Luthernek az emberi oldalát, tehát amellett, hogy egy hatalmas nagy koponya volt, kiválóan beszélt ezeken a nyelveken, teológiát kiválóan művelte, mégis arról szerzünk tudomást, hogy egy nagyon lelki ember volt, mélységesen megélte, és próbálta megélni az ő hitét, és ugye azok a tanítások, amiket hallott, amiket kapott a szerzetesektől, egy aszkéta életmód, hát ezt próbálta teljesen a tökére fejleszteni, és a saját életébe gyakorolni, hogy ő tényleg ne maradjon ki az örök életből, ne maradjon ki az üdvösségből, Isten országából, és mégsem talált lelki nyugalmat. Megragadott minden módot, hogy valahol egy lelki békéhez jusson, de valahogy ezek a dolgok nem adták meg neki. Így ír erről, Nagy Küzdelem című könyv is idézi ezt a részt az önéletrajzából, így ír, igazán kegyes szerzetes voltam, mondta később, szigorúbban követtem rendem szabályait, mint azt ki tudnám fejezni. Ha egy szerzetes egyáltalán elnyerheti a mennyet a szerzetesei cselekedetei által, én minden bizonnyal jogot szereztem rá. Ha ez még sokáig így tartott volna, így halálra sanyargattam volna magam. Tehát rengeteg, mindenféle dolgot, előírást, amit meg kellett tenni, a bőjt, a vírasztások, tehát ezt mindent ő igyekezett aprólékosan megtartani, hogy valahol lelki nyugalomhoz jusson. Nem történt meg. Elment zarándokolni is. És itt történik valami, Rómában történik valami. Nem tudom, hogyha valaki járt Rómába, ott a Lateráni palota mellett van most már ez a lépcső, a szent lépcső úgymond. Ugye ez az, amit a hagyomány azt mondja, hogy ez a Pilátus lépcsője, amit 326-ban ugye Szent Helena, Nagy Konstantinnak az édesanyja, hát a hagyomány szerint vitett át Rómába. Luther korában ez a lépcső még nem itt, ebben a külön templomban áll. Tehát ha így nézzük ezt a templomot így, akkor a Lateráni palota az pedig egy picivel odébb van, arré van egy utca választja el a két templomot egymást, az út egyik felén ez, a másik felén a luteráni palota, ahol volt Luther korában még ez a lépcső, és arról olvasunk, hogy ugye a pápa, akik végig zarándokolnak ezen a tizedik Leó pápa, akik végig zarándokolnak ezen a lépcsőn, azoknak teljes bűnbocsánatot ígért, és hát ugye ezért voltak a zarándoklatok, majd a búcsúról egy picivel később beszélek, és tudjuk azt, hogy Luther is elmegy, végigmegy ezen a lépcsőn, és itt történik aztán valami. Így számolhatunk be róla. Luther egy napon áhítatosan kapaszkodott fel ezen a lépcsőn, szintén a Nagy Küzdelem című könyvből, amikor hirtelen mennydörgésszerű hangon ezt hallotta. Az igaz ember hitből él. Ez a római levélből van ez az idézet, és úgy belehasított. Luther talpra ugrott, és szégyenkezéssel, vegyes rémülettel sietett el onnan, és ez az ige soha nem csökkenő súllyal ért ezután az ő lelkében. Hát lényegében ez lett az ő mottója. Az igaz ember hitből él. És a hitáltali tanítás, úgymond, ami az egyik mottója, ugye az öt szóla, amiről majd szintén később fogok beszélni, hát ez a szóla gráciát fide, tehát kegyelemből és hitáltal, az igaz ember hitáltal él, hát ez volt az, ami megfogalmazódik benne. Bár hozzá kell tenni, a Luther kutatók mind a mai napig nagyon, hát úgymond vitatkoznak azon, hogy ezt itt fogalmazza már meg Rómába, vagy később fogalmazza meg. Virág Jenőnek van egy könyve, ajánlok mindenkinek, Luther Márton önmagáról ez a címe, és ebben úgy írja, hogy hát magát a megfogalmazást nem ott tette meg Rómába, belehasított ez a dolog, ez a bibliai ige az ő emlékébe, föltört belőle, de később fogalmazza meg. Így ír, most kezdtem megérteni, amikor Wittenbergben, a kolostorban tanulmányozott tovább az igét, most kezdtem megérteni, hogy ennek az igének az evangéliumban Isten igazsága jelentetik ki. Az az értelme, hogy tudnilik, ez az igazság elfogadott, passzív igazság, mellyel minket a kegyelmes Isten igazzá tesz, a hit által, amint megíratott, az igaz ember hitből él. Passzív igazság, azaz nekünk mi az, amit hozzá kell még ehhez tennünk? Az, hogy elfogadjuk. De cselekedetekkel, zarándoklatokkal, pénzzel, mi a saját üdvösségünket nem tudjuk. Nem is kell hozzárakni. Hát Krisztus áldozata teljesen tökéletes volt. Nem mondhatjuk az Istennek azt, hogy hát Uram, jó, hogy meghoztad ezt az áldozatot, köszönjük, hogy a kereszten odaadtad az egyszülött fiadat, de úgy érezzük, hogy ez még nem volt teljes, mert nekünk ehhez még hozzá kéne rakni valami. Luther ezt mondja ki, hogy nekünk ehhez már nincs mit hozzárakni. Jézus áldozata tökéletes, mi nem tehetünk mást, és az igaz ember hitből, hittel elfogadjuk. Ez így van. És ezt az ajándékot elvesszük az Istentől. Na hát, amikor Rómát megjárja, visszatér, 1511-ben járunk, Staupitz, tehát az ő rendfőnöke visszarendeli Wittenbergben, és itt aztán folytatja a tanítást, teológiai doktora lesz. Ugye, hát itt már a háttérben láthatjuk ugye a vártemplomot, ahol hát 11 kolostorral, tehát a környező kolostorokkal együtt végzi az ő szolgálatát. Ha egy kicsit közelebb megyünk, ha valaki járt már ott, ugye itt ez az oldalajtó, tehát itt látható ez a bronzkapu. Hát tudjuk azt, hogy nem ide szegezte föl ezt a 95 tétel, de ide le van írva, ugye fönt látható nem csak Luther alakja, hanem egy másik alak is látható Jézus keresztje mellett, Luthernek a segítője, a társa, Melanchthon Fülöp. Érdekes megjegyezni, nem tudom, hogy megfigyelték-e, de a reformátorok sohasem egyedül dolgoztak. Husz Jánosnál is beszéltünk egy segítőjéről. Ki volt az? Egy prágai, Jeromos nevű. Ugye? Aztán láthatjuk majd, hogy Calvinnál is lesz ilyen segítő. Luthernél is van egy ilyen társ, akivel együtt megy. Ugye Luther egy kicsit hevesebb vérmérsékletű volt. Melanchthon volt az, aki pedig próbált a teológiai szempontból jobban rendszerezni ezeket a dolgokat. Az ágostai hitvallás is egyébként nagyban Melanchthonnak köszönhető. Tehát az ő megfogalmazása majd 1530-ban. Tehát így kiegészítették egymást. Ha bemegyünk a templomba, ugye ez a gótikus belső fogad bennünket, és aztán az oltárnál jobbra, jobb kéz felől van Luthernek a sírja, és bal kéz felől pedig Melanchthoné, tehát a kettő teljesen együtt van ábrázolva. Na hát mi késztette arra Luthert, hogy itt a vártemplomban a 95 tételt kiszegezze, most így mondom, hiszen mindenki így tudja, hogy ezt kiszegezte, ezt a 95 tételt, majd mindjárt elmondjuk, hogy azért mi volt a tényleges dolog. Hát igen, a búcsú tanával kapcsolatos az egész problematika. Ugye mit jelent az, hogy búcsú? Hallottunk már ezt a kifejezést, búcsú? Teljes búcsú, részleges búcsú, igen, van ilyen, többféle van. Védőszent búcsúja. Csíksomjói búcsú, stb. Lehet mondani, de honnan jön, vagy mi ennek a lényege? A tanítás. Ugye a túlvilági büntetésnek a részleges vagy a teljes elengedése. Ez áll mögött. Tehát a katolikus egyház tanítása szerint, aki egy ilyen búcsú részt vesz, az a túlvilági büntetésnek a teljes vagy részleges elszenvedésé alól ugye, feloldozást kap. Ezt ugye megtehetik az egyházi személyek, az egyház által megbízott személyek tehetik csak meg ezt a föloldozást, és hát természetes hozzájárulhatnak ilyenek, hogy gyónás, megbánás, jóvátétel, böjt, ima, vezeklés, adományok és zarándoklat többek között. Tehát ezek azok, amikkel így, hát úgymond egy kicsit lehet befolyásolni a katolikus egyház tanítása szerint a túlvilági büntetéseket. Na most Luther idejében jöttek, itt látható egyébként, ha valaki elmegy Wittenbergbe, Luther házában, majd mindjárt meg fogom mutatni képen, ott készítettem több ilyen képet, amik itt látható, a saját képeim, ugye egy búcsú cédula, ami, hát miről van szó, nem kell elmondanod az imádságokat, nem kell elzarándokolnod Rómába, nem kell megtenned bizonyos dolgokat, ha megveszed ezt a cédulát, akkor ki van váltva? Akkor meg van oldva. És hát ki az az ember, aki ne a könnyebb utat választaná, úgymond? Hát most én minek mondjak el félnapi imádságot, miért böjtöljek én, mit tudom én, mennyit, amikor fizethetek is. Jó, hát az se egyszerű dolog, de mégiscsak az egyszerűbb út. Miért kéne nekem Rómába elmennem? Itt az egyszerűbb út. És az emberek fogták és fizették. Sőt, hát hozzá kell tenni, ugye 10. Leó volt 1515-ben, teljes búcsút hirdetett, aki ugye ezeket megveszi. Tehát nem csak ilyen részleges, hanem pénzadományjal, aki hozzájárul. Ugye ez a Szent Péter Bazilikának az építésére mentek ebbe a korba ezek az adományok, tehát a búcsúk. És jön Luther, és hát természetes, hát fölbosszantja ez az egész procedúra. Ugye Albert Manci püspök bízza meg egy Johann Tetzel nevű, hát úgymond ilyen búcsú cédula szedőt, őt bízza meg, hogy szedje be ezeket az adókat, és amikor ő egy domonkos rendi szerzetes volt, és Luther Márton ugye 1517, hányadikán? Október 31-én egy vitairatban hát jelzi Albertnél, hogy hát ő ebben nagyon nem ért egyet, teljesen biblia ellenes, és ezt a vitairatot nevezzük 95 tételnek. Tehát ez a vitairat, ez a 95 tétel, amit nem szegezett oda, hanem hát küldött el. Hát ugye a nép számára, most gondoljunk bele, mit is ért volna, oda kiszögezi. El tudták volna olvasni latinul? Gondolják önök? Hát miért a nép nyelvére fordították le a Bibliát? Miért kezdeményezte Hus, meg akár Wycliffe is, a Waldensek is, hogy a nép nyelvén szólaljon meg az ige? Hát a nép nem tudott latinul. Tehát ezért volt szükséges ez a dolog. Ugye, tehát ez vált ismerté, ez a vitairat vált ismerté 95 tétel néven. Mert ez a Luther ház, ha valaki elmegy Wittenbergbe, feltétlenül menjen be. Nagyon sok olyan bútor darab található benn, amit maga Luther is használt, tehát a korabeli az ő bútoraik, iratok, amiket hát akár a pápa kibocsátott, búlák, búcsúcédulát, tehát korabeli dolgok, bibliafordítás, az ő személyes könyvei, bibliái, tehát ki vannak állítva, nagyon érdemes megnézni ezt a házat. Hozzá kell tenni, hogy Luthernek a tanai, tehát amit kitűzött, nagyon hamar elterjedtek, tehát itt a tartományban is, és aztán mivel lefordították németre, ezért hát széles körben 2 hét alatt szinte a többi tartományba is eljutott ennek a híre. Hát Albert püspök, amikor megvizsgálta ezt az iratot, a tételeket, értesítette róluk 10. Leó pápát, hogy hát itt van egy eretnek gondolatokat megfogalmazó egyén, A pápa azt mondta, ó, hát ez csak egy részeges német, nem kell vele foglalkozni, tehát először nem foglalkozott vele, aztán később, 18-ban már egy bizottságot állítottak föl, és hát, hogy Rómába fogják Luthert beidézni, viszont Bölcs Frigyes, ugye a tartománynak a választó fejedelme közbelép, és Augsburgba teszik át ezt a kihallgatást, tehát ezt láthatjuk itt, ahogy a bíboros kihallgatja Luthert. Természetes kötelezi arra, hogy vonja vissza a tanokat, vonja vissza ezeket a tételeket. Luther mivel válaszol, és mit válaszol? Kéri, hogy ha be tudják neki bizonyítani a Szentírásból, hogy ő tévedett, akkor természetes vissza fogja vonni, de ha ezt nem tudják a Bibliából igazolni, hogy ő tévedett, akkor nem von vissza semmit. És hát ugye mivel jöttek az érsekek, meg az itt megjelenő emberek, tehát a katolikus papok, hát nem a Bibliával jöttek, nem a Bibliát hozták föl, hanem az egyházi hagyományokat, hogy régen így tanították, ez meg az, emez az ember, amaz a püspök, emez a pápa, ez a zsinat, az a zsinat, és Luther azt mondta, hogy az lehet, de a Bibliában nem ez van. És a Szentíráshoz kell ragaszkodni. Aztán ugye megvádolták azzal is, hogy hát ez a magatartás, ez a fajta tanítás, ez egy huszita hozzáállás. Ugye előhúzták ezt a huszita dolgot. Gondoljunk bele, Németországban mit jelentett valakit huszitának nevezni. Emlékszünk, múlt héten, amikor beszéltem a Husz Jánosról, beszéltünk arról, hogy igen, lefordított a Bibliát csenyelvre, csenyelven beszélt, de ott az egyetemen is mit kezdeményezett? Hogy a csenyelven folyjon a tanítás, és a németek erre ugye, hát elmentek haza. Na most, ha egy német területen valakit huszitának neveznek, az mit jelentett? Hazaáruló. Hát ő a csehekkel van, nem velünk, nem a németek. Ő a csehek, hazaáruló, tehát előhúzzák ezt a lapot Lutherrel szemben, és érdekes, hogy hát bár ez egy titokszólag számított ott azon a területen, Luther azt mondta, ha ez így van, akkor az vagyok. Mert a tanításokat illetően, az, hogy a Bibliát tanítsuk, szemben az egyházi tekintély, egyházi hagyomány, ő ebben teljesen egyetértett. És ilyen értelemben saját magát, bár ezt így ő nem mondta ki, hogy én huszita vagyok, bár van, aki úgy véli, hogy Luther ezt mondta, nem mondta. Egyébként az a mondat sem hangzik el, sem itt, sem később, hogy itt állok és másképp nem tehetek. Tehát ez is csak egy ilyen, úgymond már a protestáns részről egy hagyomány, de ezt bármelyik egyháztörténeti mű világosan leírja, hogy ezek. Hát vannak ilyen hozzátevések, de ez nem. Tehát nem mondta magáról, hogy huszita, de fölvállalta. Ha őre ezt ráfogják, ő teljesen egyetért a huszita tanítással, hogy a Bibliához kell nekünk visszakanyarodnunk. Na hát aztán 1520-ban jön a pápai búla. 10. Leó kényszeríti Luthert arra, hogy vonja vissza most már tényleg a tanait. Nem minden tételt. Képzeljük el, hogy azt mondja a pápa, megvizsgálták a tanítást, és azt mondja, hogy a hibásnak tartott 41 tételt vonja vissza. Most gondoljunk bele, akkor 54 az stimmelt. Azért az... nagyon nem rossz arány, ugye? Tehát 41 tételnek a visszavonására, amit ők hibásnak ítéltek, erre kérik meg Luthert. Ez megtörténik október környékén. Decemberre, mikor odaér a búla Lutherhez, december 10-én Wittenbergnek a főterén mágián a búlát Luther elégeti. Hát ő egy ilyen vehemes természetű volt, elégeti. Erre a pápa ugye, mit csinál? 1521. január 3-án, tehát hónap se telik el, kiközösíti az egyházból, eretneknek bélyegzi. Csak ilyen zárójelben szeretném, és hát ugye a császár pedig megkéri arra, hogy hát tegyen meg mindent, hogy annak érdekében, ahogy az eretnekkel eretnekekkel el szoktak járni ebbe az időbe, akit kiközösítenek, mit szoktak tenni vele? Ki kell végezni, így van. Tehát bárki, aki rátalál, az nyugodtan megölheti, nem kap semmi büntetést, mert egy eretneket pusztít el, egy ellenséget pusztít el. Csak zárójelbe szeretném hozzátenni. Érdekes dolog, sokan fölteszik, néztem az internetet, úgy föltették Ferenc pápának is a kérdést, hogy hát ugye most ünnepeljük az 500. évfordulóját a reformációnak. Nagyon sok személytől a katolikus egyház bocsánatot kért, és úgymond megkövette őket, meg visszavon dolgokat. Gondolok itt Galileire, Húsz Jánosra, még második János Pál 99-ben, tehát vonta vissza úgymond a kiátkozást, ami 20-ra vonatkozott, de Lutherre mind a mai napig áll. Lutherre mind a mai napig nem vonták vissza, nem követték ilyen szempontból meg, és néztem a nyilatkozatot, Ferenc pápa csak annyit mondott, annyival intézte el, hogy hát mivel meghalt az adott személy, ezért hát a kiátkozás is úgymond semmissé vált, tehát úgymond ez a megkövetés azért még hiába, hogy itt állunk, de hát ez valahogy így egy kicsit hibázik. Tehát ha még ezzel azt mondta ki, ha még élne, akkor még ma is az alatt állna. De mivel ugye nem él, ezért már ugye joga, tehát megszűnt a kiállítás. Szóval ez az érve egy kicsit ilyen hadilábon áll nálam, tehát azért többet vártam volna, de hát mindegy. Ez ilyen zárójelbe tett megjegyzés volt a részemről. Természetes nem adják ki Luthert, tehát harmadik Frigyes nem adja ki, 100 választófejedelem védelmébe veszi. 1521-ben ugye Wormsi kihallgatás jön április 18-án, itt tartja meg Luther az ő védőbeszédjét a birodalmi gyűlés előtt. Több nyelven, tehát németül, latinul és minden nyelven kiválóan tudott, tehát megtette az ő védőbeszédét. Szintén elmondta azt, hogy ha a Bibliából be tudják bizonyítani az ő tévedéseit, akkor hajlandó visszavonni ezeket, de nem hajlandó a pápai pápának a tekintét, vagy a zsinatnak a tekintét, az egyházi hagyományoknak a tekintét egy helyre helyezni a Bibliával. Tehát számára a Biblia az, ami az egyedül fontos, és rámutatott, hogy az egyház bizonyos pontokon téved, amit viszont helyre kéne rakni. Tehát ő nem akart egy új egyházat, tehát ő nem akarta létrehozni az evangélikus egyházat, ugyanúgy, ahogy Hús se akarta létrehozni a Huszita egyházat, vagy Wycliffe, vagy Calvin, a reformátust. Nem egyház alapítók ők. Ők azért szólaltak föl, hogy az egyháznak azokat a dolgait rendezni kell, és a Bibliát kell magasra emelni. Hát az egyház ugye ezt nem tette meg. Szintén elhangzik, hogy el kell pusztítani, tehát meg kell ölni az eretneket, de hát megmenekül, ugye Warburg várába, útközben elrabolják, és hát a választó fejedelem ide Warburg várába viszi el őt. Itt van egy dolgozó szoba, úgymond Luther szobája, nem Luther Márton néven él itt, hanem Junker Jörg, ez lesz az ő neve, György Lovag, ha így most magyarosítjuk egy kicsit, tehát ez lesz az ő neve, amit itt tölt, és hát mit csinál itt ebben a várban, ugye itt a dolgozószobában bemegy valaki, látható a vitrin alatt ugye a Szentírás, hiszen itt készül el, Warburg várában itt fordítja le német nyelvre a Szentírást, és szemben Wycliffe, szemben 20 Bibliájával milyen nyelvről fordít, ő már nem a latinból fordít, nem a vulgatából fordít, hanem mivel ógörög és héber professzor, neki már nem esik nehezére az, hogy elővegye az eredeti nyelveket, és ezen erről a nyelvről, tehát az eredeti nyelvből fordít. Na hát itt egy kép Luther bibliája, Héber bibliájából, ami egyébként Wittenbergben található. Nem tudom, hogy látják-e, hogy azért dolgozott. Tehát ez mind-mind az ő jegyzete. Nem tudom, hogy valakinek van-e ilyen kijegyzetelt bibliája otthon. Tehát, hogy ő azért törekedett a legaprólékosabb. És mind a mai napig a német nyelvterületeken azt hiszem a Luther Biblia a legelterjedtebb és a leghasználatosabb mind a mai napig. Tehát egy nagyon jó német fordítás. Luther Márton ugyanakkor nem csak Bibliát fordította le, amikor ki lett adva a Bibliája, ugye a kép, amit láthattak itt az elején, ez is egy korabeli mesternek, Luca Crana-nak a kezenyoma. Tehát a Bibliát is ő az, aki ellátta ilyen metszetekkel, illetve hát a Lutherről, Melanchthonról, tehát ott róluk ő készítette ezeket a képeket, az arcképeket. Hát láthatjuk, hogy a különböző bibliai történetek hogyan jelennek meg Luther bibliájában, illetve hát nem csak a bibliai történeteket ábrázolja, ha például a Jelenések könyvénél itt ugye ki van nyitva ez a Biblia, szintén Wittenbergből az egyik kép, hát látható, hogy a Jelenések könyvében, amikor megjelenik a fenevadon ülő asszony, hogy ez az asszony miket visel magán, nem tudom, hogy... Hát a pápai korona, meg a... Ugye, tehát azért itt már a protestáns meglátás uralkodik, tehát ez látható, illetve van egy olyan kép, azt nem raktam be, sajnos ez homályos lett, amikor így a sátán kivettetik a mennyből, ugye, hogy hullik alá, nem találtat, ott a pápát ábrázolja a Crana mester, ahogy esik le így széttett kézzel. Szóval, hát igen, ezek az ábrázolásokban kifejezésre jut a pápaságnak az elbukott voltába való, ugye voltának megfogalmazása. Nagyon jó énekes is volt Luther, több éneket, több himnuszt is szerzett, majd a végén szeretném a legismertebbet itt megszólaltatni, azért vannak itt ezek a kis hangfalak. És hozzá kell tenni, hogy ebben az időben, tehát nem csak Luther bibliájában jelentek meg a pápaságról ilyen, meg a pápáról ilyen hát metszetek, majdhogy nem ilyen karikatúrák. A karikatúra háború már a másik oldalon is beindult, és folyt egy ilyen háború. Ez például a katolikus egyház ábrázolása abból a korból, szintén azért mondom, nagyon sok irat érdemes benézni abba a házba, a Luther házba, a Wittenbergbe járnak. Ugye Luther Márton és Katarina a német fejedelmek, akiket ők behálóztak, azokat tolják itt a szekére. Tehát ilyen, hát igen, ez a oda-vissza dolgok, ahogy ábrázolva van. Van egy olyan kép is, ahol Luther Márton szarvakkal van ábrázolva, ugye az egyház rajzán. Tehát megy egyfajta egymásnak feszülés. És ha már itt járunk, és Katarinát többször megemlítettem, ugye ő volt az, akit elvesz, 17 évvel volt fiatalabb Luthernél, 25-ben kötöttek házasságot. Hozzá kell tenni, hogy Luther barátai nem örültek ennek a házasságnak, Melanchthon se örült a házasságnak. Ugye több gyermekük született, kettő nagyon fiatalon meghalt, és ugye a mai leszármazottak csak ennyit, Margaréta, ugye az ő, tehát Margit nevű lányuktól élnek még ma is, tehát akik Luther Mártonnak a leszármazottai, tehát ezt így talán említsük meg. És protestantizmus. Luther ott van Wartburg várában, megtörténik a Biblia fordítás, de az ő tanai nincsenek nem lehet elhallgattatni. Tehát Németországban, a tartományokban, a tartományi fejedelmek között ezek a tanítások igenis ott vannak. Hiszen múlt héten is említettem, nem csak az egyháznak a megreformálása volt itt terítéken, hanem ha emlékszünk Kempis Tamásnak akár a megfogalmazása, a megújító mozgalmában lévő megfogalmazásokra, kétkezi munka, aztán ugye akár lehet beszélni a tanítás, a nevelésről, tehát olyan társadalmi hatásokat kiváltó dolgok, amiket a fejedelmek, tartományok szerettek volna megvalósítani. Szemben az addig megszokott ünnepi rendekkel, az összes szentnek ugye voltak ünnepeik, hát szinte a munkák a földön sokszor álltak emiatt, mert most ennek a szentnek az ünnepe van, most ide zarándokolunk, most annak a búcsúja van, most emennek, és tehát nem volt egy olyan rend, és ez is a reformációnak köszönhető, az a rend, amiben ma élünk. Az, hogy ötnapos, vissza a hatnapos munkához, szemben azzal, ami akkoriban egy rendszertelenség volt. Nagyon sok mindent, tehát köszönhetünk ennek a reformációnak. Miért fontos a speyeri birodalmi gyűlés? Ugyanis itt már nem Luther, hanem a fejedelmek jönnek el, és tiltakoznak a rekatolizáció ellen, az evangélikus hercegek tiltakozást nyújtanak be, hogy őket megpróbálják visszakényszeríteni a katolikus hitre, protestálnak, és hát innen jön a protestáns elnevezés aztán. Tehát nem Luther, hanem ettől a speyeri birodalmi gyűlésről, ami egyébként 1527-től 1689-ig volt a német császároknak a székhelye és lakhelye, és a törvényszéknek is ez volt a központja akkoriban. És ezért volt ugye tehát Speyerben. Melanchthon Fülöpről talán még tegyünk néhány szót. Ha kijövünk Luther házából Wittenbergbe, ha valaki ott jár, most már egyre jobban fölcsigázom önöket, hogy érdemes elmenni. Lehet, hogy nem idén, mert idén biztos nagy a fölfordulás, főleg most így közeledve a pontos évfordulóhoz, de érdemes ellátogatni, és Melanchthon házába is benézni, sokkal szerényebb egyébként belülről, mint a Luther hagyaték. Ugye ő 1518-ban, ahogy említettem, csatlakozik Lutherhez, tehát a 95 tétel után, megfogalmazása után csatlakozik. Ő a görög nyelv és irodalomnak a tanára volt itt Wittenbergben, és hát az ő szelíd mérsékelt módján próbálta meg visszafogni Luthert, az ágostai hitvallásnak az elkészítésében segít. Aztán ő később is megjelenik, ugye ő próbál, Luther átok alatt van, ő nem hagyhatja el a tartományt, tehát mivel Frigyes védelmébe veszi Luthert, ezért Luthert a tartományon belül nem üldözik, nem kergetik, viszont ha elhagyta volna a tartományt, tehát ugye, aki a föld, az a vallás alapon, ugye, tehát, ha elhagyta volna, akkor viszont már meg lehetett volna ölni. Na most nem Luther megy, hanem megy Melanchthon a további tárgyalásokra, akár Wormsba, máshova, Regensburgba, hogy ott értekezzen a pápa követeivel, és próbál ilyen megegyezésben, ha emlékszünk, melyik a huszitáknál is volt egy ilyen ág, kik voltak, melyikek? Kejhesek vagy a táboriták? Melyikek voltak a kejhesek, ugye Prágában ők voltak. Ők próbáltak így a kiegyezni, táboriták harcosak voltak. Tehát Melanchthon is próbált kiegyezni, mi lesz ennek a következménye, hogy szegény Melanchthont ugye a pápai küldöttek nem fogadják el, tehát semmi megegyezés, és a saját evangélikus társai is hát elkezdik kiközösíteni, mert hát megegyezni az Antikrisztussal, ez a hitehagyással teljesen egyenlő, és hát így elvesztette a, úgymond a bizalmukat, később Calvinnal is próbál tárgyalni, ugye az úrvacsorai tanban, és ebben próbál meg közeledni. Hát emiatt se szeretik aztán az evangélikusok Melanchthont később. Na de vissza Lutherhez. Mit köszönhetünk Luthernek? Miért emlékezzünk és miért nézzünk föl Luther mártorra ma? Ez Melanchthon házban készült az ottani hagyatékok között, bár ez egy későbbi kép, de egy nagyon jó kifejezi a lényeget, bár egy picit ott vakuval belevillantottam. A Biblia az egyetlen tekintély, ugye a kép erről szól. A mérleg két nyelve, a Biblia, és az egyházi tekintélyt és embereket, a szerzeteseket, ott próbálják lehúzni, de nem megy. Mi az, amit köszönhetünk Luthernek? A Szentíráshoz való ragaszkodást. Hogy mindent a Bibliából kell, hogy kikutassunk. Hogy erre, ez legyen az a mérce, amire mi is a saját életünket fölrakjuk. Ez alapján vizsgáljuk meg a mi hitünket. Azokat a dolgainkat, ami alapján a hitünket éljük. A hit gyakorlatunkat. Mindannyian tegyük mérlegre, a Biblia mérlegére. És ugye megfogalmazza azt az öt szólát, amit ugye itt látható egyedül a Szentírás, szól a Szkriptúra. Hozzá kell tenni, hogy Luther a Bibliát nem úgy tekintette, hogy az önmagában álló könyv csupán, hanem amikor ezt olvasok, hogy szól a Szkriptúra, ugye egy határozói esetben van a latinban ez a kifejezés, tehát a Biblia nem Istentől függetlenül önmagában áll, hanem Istennek az eszköze. Egy eszköze arra vonatkozólag, hogy kihez jussunk el. Kihez jussunk el? Hát ki a Biblia főszereplője? Jézus Krisztus. Tehát nekünk a Biblia nem úgy a szent könyvünk, hogy ezt kell nekünk imádni és tisztelni. Nem a Bibliát, hanem akire a Biblia mutat. A Biblia egy eszköze az Istennek, ami által bennünket Jézushoz akar vezetni. Jézus Krisztus az egyedül üdvözítő. Nem a szentek, nem a papok adnak bűnbocsánatot, nem a papok adnak föloldozást, nem a búcsúcédulák, nem a zarándoklat, senki. Egyedül egy valaki az, és erről a Biblia is beszél, egy közben járó van az ember és az Isten között, mondja Pál a Timóteusi levélben, az emberé lett Isten fia, Jézus Krisztus. És nekünk hozzá kell menni, hozzá kell imádkozni. Ugye egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal történik meg az üdvösség, erről ugye már tettem említést, tehát az üdvözítés egyedül csak kegyelem által lehetséges, tekintet nélkül az ember jó cselekedeteire, vagy bármiféle érdemre. És úgy fogalmazzák meg, ugye ezt a protestánsok, hogy a hit által nyerhetjük el ugye az üdvösséget, bármilyen jó cselekedet szükségessége és hozzáadása nélkül, azaz a jó cselekedetek a hitnek a bizonyítékai, nem pedig az előfeltételei. Tehát a cselekedetek azok nem az előfeltételei hitnek, az üdvösségnek, hanem ennek, hogy én elfogadom az Istennek a kegyelmét, ennek a bizonyítéka. És ez az, amit Luther magasra emel, illetve hát még egy. És nekünk is valahol ezt kell szem előtt tartani, amit ugye aztán később Bach is általában odaírta az ő gyönyörű művei elé, hogy ez nem az ő neki a nagyszerűségét dicséri, és nem Luther az, akit itt magasra emelünk ma akár, hanem ki egyedül a dicsőség az Istené. Vagyis Luther Márton is, Hus János is, Wycliffe is, a Waldensek is, Calvin is, meg mindenki, akiről itt beszélünk, ők csak emberi eszközök. És mindenért egyedül Istené a dicsőség. Na hát, ha Luther Mártonról nem viszünk el semmit, csak ezt az öt pontot, akkor már elvittünk mindent. Akkor elvittünk mindent. Mert ez a lényeg. Ez az, amit ő magasra emelt, és ez az, amit én is szeretnék ma, ha magasra lenne emelve. Talán még egy szimbólum. Emlékszünk itt, Cserbik János beszélt a Waldens szimbólumról. Emlékszünk még, mi volt az a Waldens szimbólum? Biblia, nagyon jó, hát a Biblia, ugye? És aztán volt egy? És az világított. Így van, így van. Na hát ugye mindnek beszéde van, ugye, tehát világítani kell a sötétbe a Bibliának. Luther rózsa, nem tudom, hogy... Látjuk már nagyon sok helyen. Ennek is van egy értelm, amit Luther maga hát ír le, Lazarus Sprenglernek, az ő barátjának, így ír, ez volt az ő pecsétje, és így ír. Mint hogy tudni szeretnétek, hogy pecsétem jól sikerült-e, elmondom, milyen gondolatokat akartam a pecsét nyomón teológiám ismertető jegyén megmintázni. Benne kellett lennie elsősorban a keresztnek. Hát, láthatjuk a fekete kereszt a szívben, amelynek természetesen pirosnak kell lennie, hogy állandóan emlékeztessen a megfeszítettbe vetett hit boldogító hatalmára, mert akkor leszünk igaz emberek, ha szívből hiszünk. Emlékszünk Kempis Tamás? Mit fogalmazott meg? Luthernél is visszaköszön, meg mindenhol aztán vissza fog köszönni. Nem a külsőségek gyakorlása, hanem belső átélés. Szívből kell hinni. Tehát belsőleg kell hinni. Luther ezt mondja, hogy igen, ez ember a szívbe ott kell lennie a keresztnek. A kereszt fekete ugyan megöl, fájdalmat okoz, hát ezt fejezi ki a feketesség. Aztán fehér rózsa, ugye, nem pedig piros a rózsa. Az ilyen szív fehér rózsán pihen, azt jelenti ez, hogy a hit örömöt, vigasztalást, békességet terem. Tehát viruló fehér rózsákon vezérel bennünket. Nem úgy adja a békét és az örömet, ahogy a világ adja, ezért nem vörös a rózsa, mondja Luther, hanem fehér. Tehát a tisztaságnak is a jelképe. Aztán ez a kék szín pedig mit jelképez, hogy ezt a békét, ezt az örömöt, ezt igazán itt a Földön nem fog megvalósulni, hanem majd akkor, amikor Jézus Krisztus beteljesíti az ő ígéretét, és visszajön az övéiért. És hát ugye ez az arany keret, amiben foglalja, erről pedig azt írja, hogy ez pedig jelzi azt az arany Jeruzsálemet, azt az arany kort, ahol már örök öröm lesz, örök békesség lesz, ami felé haladunk. Tehát ez az ő szimbóluma, ez a Luther rózsának a szimbóluma, amiről szintén olvashatunk.
És a zöldek?
Hát az a rózsához tartozó levél, a levelek. Tehát a levelek. A zöldről nem ír ezen a leírásban, csak ezek a legmarkánsabb jelzőkről ír. És hát szeretném akkor, ha megszólalna az a himnusz, és meghallgatnánk. Én német nyelven most, hogy akkor legyünk autentikusak. Aki nem tud németül, annak a kedvéért csak kiírtam az utolsó sorok. Hát lényegében ez a lényeg, ami Luthernek a kiállását is mutatja. Ugye erősvár a mi istenünk, pajzsunk, védők, stb. De a legvége az ige kőszálként megáll, megszégyenül, aki bántja, velünk az Úr táborba szár, szent lelkét ránk bocsátja, kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érező nekik, miénk a menny örökre. Hát lényegében ez Luthernek a hite, hitvallása, az élete, ha lehet mondani, ebben teljesedett ki, ez a fajta kiállás, ami megnyilvánult benne. Hát ez bátorítson és buzdítson bennünket is. És akkor most pedig elindítom ezt a kis videót. Próbálom ide átvinni. És akkor hallgassuk meg ezt a... Hallható, vagy? lett volna ez a himnusz, ugye a evangélikus himnusz is, meg hát nem csak evangélikus, hanem szerintem nagyon sok protestáns közösségben ugyanúgy himnusz ez az erős vár a mi Istenünk. Én hívok mindenkit egy csendes imára, majd pedig akinek kérdése van és szeretne beszélgetni, meg van ideje még beszélgetni Lutherről, ott hátul a kis asztaloknál megtehetjük. Mennyi atyánk, hálás a szívünk azért, hogy ma Luther Mártonról emlékezhetünk meg. Köszönjük, ahogy ebben a himnuszban is benne volt, hogy az ige kőszálként megáll, hogy valóban láthatjuk, ahogy Luther Márton ezt magasra emelte, ahogy lefordította, ahogy német nyelven hozzáférhetővé vált, és egy olyan reformációt indított el, amit nagyon sokan átvettek, amin nagyon sokan fölbúzdulva még tovább vittek, akár itt Magyarországon is. És köszönjük azt, hogy a mi otthonainkban is ott lehet a Szentírás, ott lehet a Biblia, ami életünknek a zsinór mértéke. Kérünk segíts, hogy mi is olyan határozottan tudjunk a Biblia mellett érvelni, a Bibliát megismerni, ahogy ezt Luther tette olyan alaposan. Segíts úgy hinni, olyan bensőségesen, ahogy láthattuk Luther Mártonnál, aki eszközöd volt, és hogy mindenben neked tudjunk dicsőséget adni. Köszönjük, hogy te egy örök életet készítesz mindannyiunk számára, és kérünk, hogy segíts, hogy oda juthassunk mindannyian. Köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád, mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által. Amen.